Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. május 5. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Dr. Szentgyörgyi Alberttől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, a természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Imája.
Ó szentséges szűz, Krisztus anyja és az egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te magnifikált énekedhez, a te szeretet és hála himnuszodhoz. Veled együtt adunk hálát Istennek, kinek irgalmassága megmarad nemzedékről nemzedékre, a világi Krisztus hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Magnifikát énekének szüze, töltsd be szívüket hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagy lelkűségben az Úr szolgáló leánya voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.
Hallgassák meg híreinket! Az Egyesült Államok törölte Romániát a vízummentességi programból, de Bukarest folytatni kívánja a párbeszédet, írja az Infostart. A román kormány hangsúlyozta, hogy a román állampolgárok ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint Amerika többi szövetségese. A magyar parlament egyhangulag elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiak számára. A szabályozás júniusban léphet hatályba, a célja pedig a fiatalok egészségének védelme az egyre gyakoribb energiaitalfogyasztás káros hatásaival szemben. A szabály megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja az adott üzletben az energiaitalok, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek árusítását. A napokban kapják meg SZIA bevallási tervezetüket, akik SMS-ben kértek a NAV-tól postázást. Évről évre csökken az adóügyeiket papíralapon intézők száma. Még 2017-ben 742 ezeren, addig idén 73 ezeren választották az offline módot. A postai csomag tartalmaz egy rövid személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Játszótereket vizsgál a fogyasztóvédelem, eddig minden negyedik eszköznél találtak hibát. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Magyar Távirati Irodával. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és a billenőeszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki őket, és a karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kérhetnek. A csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. 2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány, többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa és a közlekedési engedélyek kiállítója hivatalosan is Magyarország kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett, derült ki egy friss rendeletből. Az okmányokon egységesen az MK rövidítés, vagyis Magyarország kormánya fog szerepelni. A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kevésbé felhős tájak nagyobb eséllyel délkeleten lehetnek. Ott eshet a legkevesebb helyen, míg az ország más részein összességében többfelé várható csapadék. A záporokat, zivatarokat egyre inkább eső váltja. Az északiasra forduló szelet az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk széllökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája a Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. Páter Vértesajai László írása. Május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják a Sixtus kápolnát, hogy Péter törvényes utódját megválasszák. De milyen szándékkal építette és díszítette a palota kápolnát a névadó Sixtus pápa? Erre próbál választ keresni ez a művészettörténeti bejárás a helyszínen. A Sixtus kápolna építésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. 1480. július 28-án hajnalban a délkelet-itáliai Adriaparti Otranto városának a halászai a kelő nap ellenfényében vitorlák seregét pillantották meg a távolban. Azonnal riasztották a várost, mert számítottak rá. Jönnek a törökök. Liturki, liturki, kiáltották. A veszélyhelyzet jelzésére egyébként néha még ma is él ez a spontán felkiáltás. Kora délután második Mehmed szultán Gedi pasa vezette 15 ezer fős tengeri serege, mintegy 200 gályával körülvette a kikötőt, és miután a város nem adta meg magát, ágyúval lövetni kezdte annak 5 ezer lakosát. 15 napi ostrom után betörtek a városba, és a népesség nagyobbik részét megölték. A maradék védőknek utolsó mencsváruk a Székesegyház volt, ahová főként asszonyuk és a gyerekek menekültek. Otranto püspöke az utolsó pillanatig misézett, amikor lekaszabolták a fejét. Az ostromot túlélt férfiakat, szám szerint 800-at, a városon túl egy tengerparti dombon lefejezték, mert nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket. Szent II. János Pál pápa egyik első itáliai útja 1980. októberében ide vezetett az otrantói boldog mártirok tanúság tételének 5. centenáriumán 1480-1980. Amikor is 300 ezer szalentói, azaz térségbeli hívő jött el a pápa köszöntésére és a hálaadásra. 14. Kelemen pápa már 1771. december 14-én boldoga avatta a 800 otrantói vértanút, majd Ferenc pápa 2013. május 12-én szenté is avatta őket Rómában a Szent Péter téren. De miért is említte meg mindezt, amikor a Sixtus kápolna eszmeiségéről szeretnék szólni? Nyilván, mert a két dolog szerbesen összefügg, és mert alig ismert ez a közvetlen történelmi háttér, amiből kiindulva pedig alaposan meg lehetne érteni az egész kápolna üzenetét. Az otrantói csata, bár várható volt az ottomán támadás, felrázta, és eszükhöz térítette Itália akkori urait, akik belevesztek saját ügyeikbe, és összefogtak egymás ellen. Főként a Lorenzo Medici és családján elkövetett Pazzi merénylet érezte ki a helyzetet még 1478-ban. Firenze összefogott a nápolyi királysággal a pápa ellen, a pápai állam Firenze ellen a Velencei köztársasággal, amely titokban békeszerződést kötött a török portával, így Mehmed serege akadály nélkül érhetett itáliai parthoz. Az otrantói mészárlás mindenkit megdöbbentett, és a helyzet tényleg válságos volt, valójában már akkor közel 30 éve. 1453-ban ugyanis a fiatal Mehmed szultán bevette, és elfoglalta a császárváros Bizáncot, és önmagát kiáltotta ki az új Róma, azaz Bizánc örökösének, mind spirituális, mind politikai értelemben. 3 évvel később, 1456-ban még meg tudták állítani a török előrenyomulást Nándorfehérvárnál, Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János katonái, de nem törték meg a besvágyó Mehmed szultán szándékát, aki Görögország meghódítása után kijelentette, egy az Isten az égben, egy fejedelem uralkodjék a földön. Ennek egyében akarta elfoglalni a régi Rómát és önmagát a császárság örökösévé tenni. 1461-ben a szénai származású II. Pius pápa válaszolt a török császár igényére. A megírt, de valójában soha el nem küldött levelében Pius pápa megcáfolja a Koránt, és éppen ennek erejében jelzi a szultánnak, hogy amennyiben megtér és felveszi a kereszténységet, akkor kész lenne az ő császári címe elismerésére. Az 1480-as otrantói csata után azonban megbékélés született az itáliai felek között, és szövetség jött létre a közös ellenség az ottomán sereg ellen. A korpápája, IV. Sixtus pontosan tudta azt is, hogy a katonai válasz mellett szükség van egy eszmei állásfoglalásra, amelyben önmagát, vagyis a péteri szolgálat jelentőségét tisztázza a fenyegető kihívás ellenében. Meg kellett cáfolni a teológiai síkon a török szultán trón követelését, mert ő nem csak a császári bíborra, hanem a péteri lelki hatalomra is pályázott. Milyen eszközzel tudta volna ezt kifejezni a pápa? Egyszerű prédikáció, de akár egy pápai bulla sem lett volna elegendő. Gondviselés szerűen adódott, hogy pontosan ekkorra készült el a róla elnevezett Sixtus palotakápolna, amely a legteljesebb mértében alkalmasnak bizonyult, hogy képek, pontosabban freskó képek eleven színein keresztül üzenjen, és a művészet segítségével fejezze ki a pápaság egyetemes spirituális küldetését és annak közvetlen isteni eredetét és rendelését. Ehhez szerencsésen adódott Firenze, pontosabban Lorenzo Medici készsége, aki kultúrdiplomáciai fogással élt. A Liliomos város művészeinek legjobbjait engedte és küldte el Rómába, hogy a Sixtus kápolna falain az ő művészei legitimálják az ottomán világ számára is Péter utód a spirituális küldetésének univerzalitását. Szólni kell IV. Sixtus pápa személyéről, mert ő vitte a kulcsszerepet az 1471-től 1484-ig tartó 13 éves uralkodás alatt a kápolna üzenetével. A Ligur tengerparton fekvő Savona városában született 1414-ben a Della Rovere családban. Ferences szerzetesként tanulmányait Bolognában és Páduában végezte. Kiváló szónok és jeles teológus volt, akit rendje meg is választott legfőbb előjárójának. Meglepetésszerű volt a pápává választása, ő mégis erélyes kézzel fogott péteri küldetéséhez. Az avignoni fogság miatt 100 éves hátrány szenvedő Rómát nagyszabású urbanisztikai tervvel emelte fel. Új utakat nyitott, a Tiberiszen a római kor óta 1000 év után ő építette az első hidat, amely a mai napig áll és működik. A Vatikán mellett a régi Santo Spirito kórházban óriási méretű új szárnyakat emelt, de a Santa Maria del Popolo, a Santa Maria dell'Anima templomok építése is az ő nevét dicsérik. Mint humanista tudósnak neki köszönhető a Biblioteca Vaticana újjászervezése, amelyet Melozzo da Forli egyik freskója oly gyönyörűen megörökített. Mégis legfőbb műve a Sixtus kápolna megépítése és díszítése. A régi Szentpéter bazilika mellett harmadik Leó pápa 800 tájt épített először nagy kápolnát, Capella Magnát, amit harmadik Ince pápa éppen Szent Ferenc idejében, majd harmadik Miklós pápa 1280 körül újjáépített. Mindez nagyjából tönkrement a 14. században az avignoni fogság során, így szükségessé vált egy új palota kápolna építése. Amikor IV. Sixtus pápa 1477-ben elrendelte az új kápolna megépítését, valójában azt annak korábbi helyén és azonos méretében készítette el, vagyis a konstantini bazilikától jobbra, északra. A méret pedig a hagyomány szerint pontosan megfelelt az egykori jeruzsálemi Salamon templom méreteinek. A 41 méter hosszú főhajó fele volt a kápolna magassága, harmada pedig a szélessége. Arányos téptékű kápolna született, de a pápa Giovannino dei Dolci építészének megszabta, hogy erőt kápolnát emeljen. Túlméretes vastag falakkal és ablakokat csak az oldalfalak felső harmadában lehetett nyitni biztonság kedvéért. A boltozatos mennyezetet az ablakokra ráülő nagy lunetták tagolták. Az ablakok alatt, kívül és belül is körüljáró párkányt alakította ki, amely egyszerre szolgált karbantartó célt, de épp úgy alkalmas volt védekezésre is. Kísértett még az Avignonból hazatért 11. Gergely pápa halálát követő konklávi során kitört forrongás 1378-ban. Róma népe akkor betört a Vatikánba, körülvette a gyenge és rossz állapotú nagykápolnát, és botokkal, husángokkal fenyegették a riad bíborosokat. Római pápát akarunk. Negyedik Sixtus pápa ennek akarta elejét venni az új erőt kápolnával, annak nagy és erős egyetlen főkapujával. 1480-ra éppen elkészült a kápolna, rendesen bevakolták, és a kész állványzatot kihasználva megbízták Pier Matteo d'Amelia festőt, a mennyezetét fesse ultramarinkékre és szórja tele csillagokkal. Így Isten szabad ege alatt végezhették majd a méltóság teljes pápai liturgiát. Még álltak az állványok, amikor 1481 tavaszán megérkeztek Firenzéből Lorenzo Medici festő nagykövetei, az umbriai Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli és Ghirlandajo. Valójában szakmailag homogén csapat érkezett, mert az umbriai Perugino sokat dolgozott Firenzében, így őt is közéjük lehetett sorolni. Negyedik Sixtus sürgette az idő, hogy az új palota kápolna üzenete mi hamarabb látható legyen, jeleként az ő törvényes uralkodásának. Éppen ezért kellett egyszerre több festőt megkérni arra, hogy egyfajta konzorciumban, szerződéses munkaközösségben együtt dolgozzanak. Ebben az időben a Quattrocento, vagyis az 1400-as évek második felében Firenze, tágabban az egész Toszkán föld, a művészetek vitathatatlan nagy hatalma volt egész Európában. Megtehette ezt, mert gyapjú is kelme kereskedelme, valamint gazdag bankárjai révén, noha katonailag mindig gyenge maradt, mégis vezető szerepet töltött be a hatalmas király udvarok mellett a kultúra terén egész Európában. Firenzének erős és jómódú polgársága szívesen áldozott a palotákra, magánkápolnák, templomok és középületek díszes freskó festésére, sőt ebben egymással versenyre kelve leginkább művészeti kiválóságaikkal akartak kitűnni. Mint hogy magas szinten volt igény kiváló művészekre, ők meg is termettek, többnyire magában a Liliomos városban, vagy a környezetében, mint ahogy azt Perugino példázza. Iskolázottságok is nagyjából közös, mint ahogy Verrocchio műhelyében dolgoztak, ahol az egyik növendék éppen Leonardo volt, aki ekkor azonban már Milánóban dolgozott. Ezek a festők korban is nagyjából egyidősek, és mind erőteljes, középkorú férfiak voltak, ami azért fontos, mert a freskó festés állványzatról erős teherbírást és nagyfokú koncentrációt igényelt. A kápolna főoltára és vele szemben a bejárati ajtó fölött eredetileg 2-2 ablak állt, jobbról és balról pedig 6-6, amelyeket falpillérek választottak el egymástól. Mindez a főoltár és a bejárat fölött, mindig az ablakok alatt, 2-2 freskó, balról és jobbról pedig 6-6 freskó jelenet elkészítésére adott lehetőséget, egyenként nagyjából 6-6 méter hosszú falmezőben. A négy festő és a később hozzájuk érkezett újabb mesterek, mint például Luca Signorelli, egyetlen közös koncepció jegyében festettek. Negyedik Sixtus pápa teológiai elképzelése a pápa Péteri szolgálatának isteni eredetére akart rámutatni. Jézus Krisztus az Újszövetség szerzője, akiben az ószövetségi ígéretek beteljesedtek előkép és valóság viszonya formájában. Az Ószövetség magját a törvény alkotja, amelyet a 10 parancsolat kőtábláiban Mózes vett át, és Isten vele kötötte meg a régi szövetséget, amelyet saját egyszülött fiában tett teljessé. A Mózes és Jézus életévő vett jelenetek a szabadban történnek. A háttérben a hegyek rajzai egységes vonulatot adnak, különböző képek között, az eget ugyanazon ultramarin tiszta kékre festették. A főollakok mérete és nagyjából a szereplők száma megegyezett, így a freskósor valójában azt a benyomást keltette, mint a egyetlen festő készítette volna el, jól lehet, a közös vonásokon túl mindenki hozta a saját formáját. Sixtus pápa nagyon sürgette a munkát, a festők lázasan dolgoztak, és közel 2 év alatt be is fejezték a munkát. Mint hogy 3 sávban festettek, az említett középső sáv lényegi jelenetei mellett a felső sávban az ablakok és a falpillérek közt megfestették a pápák egész alakos sorozatát, alul pedig fali kárpitot pingáltak. A freskók alatti mezőt a kor szokásának megfelelően függöny mintára festették, és ez az imitáció nem is volt hamis, mert a későbbiekben éppen Raffaello készített hatalmas kartonokat új szövetségi jelenetekkel, amelyeket aztán Flandriában mesteri módon goblány formájában megszőtték, és ünnepi alkalmakkor fel is aggatták a falakra. A kápolna falain Mózes és Jézus életének egymásra szembenéző jelenetei tematikailag rendezték. Így a kápolnába lépve a főoltár fölött a kezdetet Perugino mester ecsetje nyomán egymás mellett a Mózes születése, megtalálása és a Jézus születése freskó mutatta. Ők Ábrahám igazi ivadékai, nem pedig a Hágártól származó Izmael, akitől az iszlám hit eredeztette önmagát. Az egyes témák sorrendben. Az elsőt hangsúlyosan kiemelem, mert alig tudunk róla. A Sixtus kápolna titulusa az Asszumpció, Szűz Mária mennybevétele. Ezt festette meg Perugino a főoltár ablakai fölé, mint oltárképet, az ablakok alatt pedig Mózes születését, megtalálását, valamint Jézus születését. A képek sorrendben a festő és a téma szerint az oldalfalakon. Perugino, Mózes körülmetélése és útrakelése. Szemben ugyancsak Perugino Jézus megkeresztelkedése képével. Aztán Sandro Botticelli, Mózes próbatételei, és ugyancsak tőle szemben vele Jézus megkísértése. A harmadik mezőben Cosimo Rosselli, átkelése vörös tengeren, szemben Girlandajú, az első apostolok meghívása freskójával. Negyedik mező Cosimo Rosselli, kinyilatkoztatása Sínai hegyen, vele szemben ugyancsak tőle a hegyi beszéd képe áll. Az ötödik mezében balra Botticelli, a lázadók megbüntetése, vele szemben a leghangsúlyosabb téma Perugino, a kulcsok átadása Péternek feskójával. Az utolsó mezében Rosselli-től balra Mózes testamentuma és halála, szemben vele Rosselli utolsó vacsora képe. A hátsó falon Luca Signorelli Vita Mózes testéről képe, mellette Girlandajú Krisztus feltámadása freskója. Mint kiderül, a legtöbb képet éppen Perugino festette, mert kinevezés nélkül őt tartották, mint egy vezető tekintélynek. Ezért festette meg mesteri módon a rá jellemző finom gráciával a főhatalom átadását a kulcsokkal. A festők tehát 1482 végére elkészültek a munkájukkal, az állványzatot lebontották, és IV. Sixtus pápa 1483. augusztus 9-én fölszentelte a mennybe fölvett szűzanya tiszteletére. A kápolna további történetének első döntő mozzanata Michelangelo teremtés ciklusa, amelyet II. Gyula pápa kérésére festett meg 1508 és 1512 közt. Majd több mint 20 éves szünet után III. Pál pápa bízta meg Michelangelót, hogy sajnálatos módon az eredeti Perugino képek eltávolításával a főoltár falára fesse meg az utolsó ítélet képét. Az akkor már egyértelműen festőfejedelem Michelangelo 1535 és 1545 közt készült el az utolsó ítélet freskójával. Fáradt arcképét Bertalan apostol lenyúzott bőrére festette. Ezt jelent az a kápolna, amelyben május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják, hogy Péter törvényes utódát megválasszák. A Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenetéről Páter Vitte Sajai László olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzunk a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok törölte Romániát a vízummentességi programból, de Bukarest folytatni kívánja a párbeszédet, írja az Infostart. A román kormány hangsúlyozta, hogy a román állampolgárok ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint Amerika többi szövetségese. A magyar parlament egyhangulag elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiak számára. A szabályozás júniusban léphet hatályba, célja pedig a fiatalok egészségének védelme az egyre gyakoribb energiaitalfogyasztás káros hatásaival szemben. A szabály megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja az adott üzletben az energiaitalok, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek árusítását. A napokban kapják meg SZIA bevallási tervezetüket, akik SMS-ben kértek a NAV-tól postázást. Évről évre csökken az adóügyeiket papíralapon intézők száma. Még 2017-ben 742 ezeren, addig idén 73 ezeren választották az offline módot. A postai csomag tartalmaz egy rövid személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1%-os rendelkezőnyilatkozatot és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Játszótereket vizsgál a fogyasztóvédelem, eddig minden negyedik eszköznél találtak hibát. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Magyar Távirati Irodával. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és a billenőeszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki őket, és a karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormány biztos Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kérhetnek. A csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. 2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány, többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa és a közlekedési engedélyek kiállítója hivatalosan is Magyarország kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett, derült ki egy friss rendeletből. Az okmányokon egységesen az MK rövidítés, vagyis Magyarország kormánya fog szerepelni. A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kevésbé felhős tájak nagyobb eséllyel délkeleten lehetnek. Ott eshet a legkevesebb helyen, még az ország más részein összességében többfelé várható csapadék. A záporokat, zivatarokat egyre inkább eső váltja. Az északiasra forduló szelet az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk széllökések kísérik. a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Miss Jones, someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be. My breath and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Breath and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones and I.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma május 5-én Györgyi napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A György férfi név női párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, így jelentése Dália Gyöngyike. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 5-e az év 125. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 240 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1747-ben született II. Lipót magyar király, Habsburg-Lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője és nagymestere. 1813-ban ezen a napon született Søren Kierkegaard, dán filozófus, a 19. század nagy magányos gondolkodója, keresztény, vallásos nézőpontja, amely saját hitküzdelmeinek a háttere minden írásába fellelhető. Elemzései az ember létmódjáról a 20. század egzisztencialista filozófiája számára döntő ösztönzést adtak. 1846-ban született Henrik Sienkiewicz, lengyel író, irodalmi Nobel-díjas. 1865-ben született Donát Ede, magyar zeneszerző karmester. 1900-ban ezen a napon született H.I. Gyula, Kossuth-díjas magyar drámaíró, műfordító. 1904-ben született Gregus Zoltán, magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1907-ben látta meg a napvilágot Forgó László Kossuth-díjas magyar gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1909-ben született Honfi József, magyar színész, az Állami Dériné Színház alapító tagja. 1909. május 5-én született Radnóti Miklós, magyar költő, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. 1927-ben született Havas Gertrúd, kétszeres Jászai Mari díjas magyar bábszínésznő, színésznő. 1935-ben született Megyeri Lajos, szerbiai magyar zeneszerző, zenepedagógus, karmester. 1936-ban látta meg a napvilágot Lázár Ervin, Kossuth-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró. 1942-ben született Bújtor István, Balázs Béla-díjas magyar színész, rendező, vitorlás versenyző. Ma ünnepli születésnapját Henry Cavill, brit színész, 1983-ban született. Ugyancsak ma ünnepli születésnapját Adele, angol énekesnő, zenész, dalszerző, 1988-ban látta meg a napvilágot. Nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1525-ben halt meg harmadik Frigyes, szász választó fejedelem. 1705-ben halt meg első Lipót, magyar király, német-római császár. 1821-ben hunyt el első Bonaparte Napóleon, francia császár. 1904-ben távozott közülünk Jókai Mór, magyar író, országgyűlési képviselő. 1912-ben hunyt el Magyar Ede, magyar műépítész, 1954-ben halt meg Biró Zoltán, magyar erdőmérnök, miniszteri tanácsos, felsőházi tag. 1955. május 5-én hunyt el Fedák Sári magyar színésznő. 1984-ben halt meg Bozsi Mihály olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó edző. Ma van az esélyegyenlőség napja, ezen túl a nemzetközi szülésznő és bába nap. Hollandiában a felszabadulás napját ünneplik a német csapatok 1945-ös kapitulációját. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1764-ben Mária Terézia megalapította a Szent István rendet. 1919-ben Aradon gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakította, aki kiáltott tanácsköztársasággal szemben, ami később május 30-án Szegedre tette át székhelyét. 1935-ben ezen a napon a Franciaország és a Szovjetunió kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött. 1939-ben Magyarországon hatályba lépett a második zsidó törvény. 1949-ben a londoni szerződés aláírásával megalakult az Európa Tanács. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, újra visszamennék, a pultra feküdnék, s amíg anyud nem ív, addig maradnám a domb, azzal a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren, semmi nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk, még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodó, üres utcán táncolunk, kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha én tudnám. Senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő ült a falra. Itt a tavasz fújja az arcba, pesti szél. Álmodom, arcol a hátamon, kicsit még maradjunk így. Amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. 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 Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk, szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk. Szólj majd, ha indultál. Csak szólj rám, ha indulnál.
You took my heart and let it bleed. took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk. And I want you to know I feel you golden, golden, gold. And I'm the indigo. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. I need, it's you I need. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm wasted. And I want you to know I feel golden, golden, gold. And I'm the indigo.
Thank you. Érzem, hogy valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív. Jobb így, te sem mehetsz negatív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
S bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rám talál. Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széllyel. Fúj de, fúj de. Minden kis bánatom, kiaítom az ablakon száll a széllyel. Nekem nem kell.
Yeah.